Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást.
Július 1-én lép hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amelynek a tömörített lényege az, hogy a helyi önkormányzatok megmondhatják, hogy ki milyen feltételek mellett települhet be. Ennek a törvénytervezetnek volt társadalmi egyeztetése, ez a végeredményen látszik is, mert nem egészen ugyanaz, mint amilyen a tervezet volt. A legnagyobb aggályt, hogy az ingatlan forgalmi értékét csökkenti, sikerült kivédeni?
Szerintünk igen, bár az az igazság, ebből a szempontból kicsit álszent a magatartásom, én az elején sem hittem abban, hogy bármelyik, az akkor még öt, azóta hárommá vált intézkedés közül, bármelyik is valójában az ingatlan piacon radikális árcsökkenést eredményezett volna. Az árcsökkenés, ahogy látom, és az áremelkedés, ez egy pulzáló folyamat az ingatlan piacon, és most is látjuk például, hogy elért már egy olyan magasságot az ingatlan ár, hogy már nem emelkedik tovább, stagnál, sőt, bizonyos településeken csökken, anélkül, hogy bevezettük volna, vagy hatályba lépett volna ez a törvény.
De mi volt az a társadalmi igény, ami magát a szabályozást életre hívta? Nincs két egyforma település, tehát nem ez egyfajta lehet igény. Nem egyfajta igény van.
Így van. Ugye Magyarországon van 3178, ha jól tudom, önkormányzat, és nagyjából a statisztikai adatok alapján azt mondhatjuk, hogy van 2000 olyan önkormányzat, amelynek csökken a népessége. Mivel általánosságban Magyarország népessége is csökken, ezért a települések kétharmadán csökken a népesség, előregedő társadalom vagyunk. Van egy körülbelül 1100 önkormányzatból álló csoport, ahol a népesség stagnál vagy növekszik, de ennek az 1100 településnek is a túlnyomó többsége örül annak, hogy növekszik a népessége, hiszen ez gyakorlatilag a korábbi veszteségek pótlását jelenti. Van ugyanakkor egy általam körülbelül olyan 300-ra tippelt halmaz, 300 önkormányzatra tippelt halmaz, amely önkormányzatok vagy települések a népesség növekedést és annak a időnként robbanásszerű ütemét veszélyként élik meg. Vagy az infrastruktúrára nézve, tehát egész egyszerűen egy kis falu népessége, lakossága megsokszorozódik, akkor ez a szennyvízhálózat, ivóvízhálózat, úthálózat, oktatási infrastruktúra, egészségügyi infrastruktúra szempontjából probléma. Utalnék Solymárra, most már talán 2 éve nyáron volt, amikor Solymáron több napon keresztül volt ivóvíz hiány, mert egész egyszerűen az ivóvíz infrastruktúra nem bírta a megnövekedett népesség szükségleteit, vagy más szempontból, nehezebben körülhatárolható szempontból az identitásukat féltik. Adott esetben az adott közösség, amely egy zártabb közösség volt, azáltal, hogy nagyon sokan költöznek be, átalakul, és ezt az ott élők fenyegetésként vagy veszélyként élik meg, és ha nem is akarják teljes egészében megakadályozni a beköltözést, de legalább szeretnék kontroll, ellenőrzés alá venni, hogy hányan költözhetnek be, hiszen nem bírják már építési telekkel, a hagyományos parasztházakat fölvásárolják az új lakók, átalakítják, más karakterűek lesznek, és a többi. Tehát ezen ilyen példa van. És ez a törvény, ez azt mondhatjuk, hogy a települések, vagy az önkormányzatok 3/4 számára, vagy talán 4/5 számára irreleváns ilyen értelemben, mert nem jelenik meg veszélyként a beköltözés.
De úgy is mondhatjuk, hogy az önkormányzatok 1/10 képes volt kilobbizni egy ilyen általános szabályozást.
Teljesen méltányolható okból. Én alapvetően 3 olyan területi egységet jelöltem meg, nem kizárólagosan, tehát lehet több is, csak ahol jól érzékelhetően jelentkeznek a problémák. Az egyik ez Budapest szűkebb agglomerációja, tehát a Budapest környékén lévő települések, ahol már sokan azt mondták, hogy már elkéstünk ezzel a törvénnyel. Hát ugye a politikában ez egy gyakran hozott vád, és ezzel valóban nem is lehet mit tenni. Biztos van, akinél már elkéstünk. Budapesti agglomeráció tágabb környezete, hiszen ma már egyre több ingázási, népességi adat mutatja azt, hogy valójában a budapesti agglomeráció ma már a Velencei tóig nyúlik le, tehát gárdonyi járás, amely tavaly előtt is, tavaly is nagyon dinamikus népességnövekedést mutat fel, véletlenül azért, mert a székesfehérvári és a budapesti kiköltözés találkozik a gárdonyi járás községeiben vagy településeiben. És a harmadik pedig ez a Balaton környéke, annak is elsősorban a keleti medencéje, Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonakaratja, Siófok, Aliga, Világos és a többi. ahol, mivel az M7-es könnyen elérhető, ezért szintén, különösen a koronavírus járvány időszakában többen jelentek meg, és most is nagyon sokan, adott esetben fiatalok, sikeres üzletemberek költöznek le, mert megengedhetik maguknak, hogy ott éljenek. Ugyanakkor ezek az önkormányzatok azzal szembesülnek, hogy ahogy az egyik polgármester fogalmazott, egy-egy falusi rendezvény kapcsán szembesül azzal, hogy már nem tudja, ki lakik a faluban. Egy-egy kis közösség számára érzelmi és a politikai, nem, szóval nem a pártpolitikai értelmében, de politikai problémát is jelent, egy közösség megbicsaklik, és ezt sokan érzik így, és ezért nagyon sokan kerestek meg minket. Konkrétan a Dunai árvíz időszakában a Dunakanyar térségéből is, az ott lévő polgármesterek, és a Balaton térségéből is kerestek meg egyébként évközben. Én magam ugye Balatonparti választókerületnek vagyok az egyéni képviselője, tehát én magam is szembesülök ezzel a problémával, és engem is sokszor kerestek meg polgármesterek, hogy nyújtsunk valamilyen segítséget ebben az ügyben.
De most egy veszprémi ember Füreden ugyanúgy vehet házat, vagy majd ezt a füredi testület megmondja, hogy vehet-e házat?
Azt majd a füredi testület megmondja. Ugye a két legerősebb, vagy legbrutálisabb, fogalmazunk úgy, hogy eszköz a beköltözés kivédésére, ez tulajdonképpen kikerült a társadalmi konzultáció hatására a törvényből. Az egyik, ami a legtöbb kétséget ébresztette, ez a teljes tiltás tulajdonképpen. Az sem volt teljes tiltás, mert ugye mindig a törvényben meg vannak határozva kivételes esetek, rokonok, munkahely, és többi. Igen. Tehát a teljes tiltás kikerült belőle, illetve kikerült belőle az is, hogy feltételekhez kössék az ingatlan szerzést magát. És három eset maradt, az egyik az, amikor a lakcím nyilvántartást kötik feltét, bocsánat, a lakcím bejelentést kötik feltételhez, a másik, amikor az elővásárlási joghoz kötik az eladóvá vált ingatlan megszerzését, és a harmadik pedig, amikor valami betelepülési hozzájárulás fizetéséhez kötik hozzá. Ez szerintem mind a három olyan, amely önmagában nem zárja ki az ingatlan szerzést. Arra viszont jó, hogy egy település egy kicsit szűkebbre vonja az érdeklődők vagy a vásárlók körét.
Visszatérve egy kicsit Sojmárra, nem fogja konzerválni az állapotokat az, hogyha azt mondja a testület, hogy nem települhet be több ember, de nem is kell foglalkozni a vízzel, mert ha úgyse leszünk többen, jó, ez így addig van, évente négy csőtöréssel meg fogjuk úszni. És nem kell beletenni pénzt.
De ma már nincs ilyen, hogy azt mondja, hogy nem települhet be. Hát, illetve olyan értelemben lehet, hogy azt mondja, hogy nem engedi lakcím létesítését az adott településen. Tehát ma már olyan nincs, hogy ingatlant nem lehet megszerezni, mert a lakcím bejelentés feltételezkötése nem akadályozza meg az ingatlan szerzést, csak legfeljebb valamilyen feltétel kell teljesíteni, az, hogy lakcímben is ott legyen. A másik az elővásárlási jognál, ugye ez csak egy sorrend, tehát ha nincs érdeklődő, akkor végül is megvásárolhatja bárki az ingatlant, és a harmadik pedig a betelepülési hozzájárulásnál szintén, ha ez erről dönt az önkormányzat, akkor egész egyszerűen egy hozzájárulási összeget kell megfizetni, bármilyen formában is, és akkor ott lakhat. Tehát azok a radikális megoldások, amelyek az első tervezetben benne voltak, amely ugye azt is tartalmazta, hogy egy település meghatározza a kívánt lakosság számot, tehát egy település dönthet úgy, hogy ők már pedig 15.262 főnél többen nem lesznek. Ez is kikerült, és kikerült a teljes tiltása is az ingatlan szerzésnek. Éppen azért, mert az ingatlan piaci kereskedők azt mondták, hogy ez Armageddont fog maga után vonni, összeomlik az ingatlan piac, hogyha egy településen megtiltják az ingatlan szerzést, mondom ismét, ez sem lett volna abszolút tiltás, akkor az ingatlanok elértéktelenedését vonta volna maga után. Ezért jobbnak láttuk, hogy a kedélyek nyugtatása céljából eltekintsünk ezektől az eszközöktől. De
az egész településre vonatkozóan lehet a testületnek szabályozni, vagy mondhatja azt, hogy van itt egy csodálatos kiskertvárosi részem, erre írok egy külön szabályozást, és oda nem, mindenhova máshova megyek.
Település részre is vonatkozhat, amennyiben ez a település rész jól megkülönböztethető. Tehát nem mesterséges, hanem adott esetben egy falu, egy egykor volt falu, egy nagyvároshoz van csatolva, adott esetben itt elképzelhető, hiszen tudjuk, ez egy helyi probléma sok esetben. A 80-as években, amikor megszűnt a járási rendszer, és ezeket a város térségi közigazgatási rendszereket hozták létre, akkor több megyeszékhelyhez csatoltak oda falvakat, amelyek nem szükségszerűen voltak egybeépülve az adott várossal. Ott adott esetben ezek élhetnek önálló életet is.
De azt látják-e már, hogy a települések hogyan fognak szabályozni? Megnézik, hogy milyen befele irányuló igény van a településre, és arra hoznak egy nyilvánvalóan a jövő évre vonatkozó szabályozást, mert visszafelé nem lehet.
Igen.
Vagy előre elképzelik, hogy mi fog náluk történni, hoznak egy szabályozást, és meglátják, hogy az élet mit hoz.
Hát ezt teljes egészében rábíznánk az önkormányzatokra. Tehát az a nyilván mindenhol egy politikai vita fogja megelőzni ezt, hogy kell-e egyáltalán szabályozni, vagy nem kell szabályozni, és ott a helyi demokrácia hordja ki azt, hogy milyen szempontok alapján. Mondom, van olyan falu, tudok olyan falut, amelyik zsákfalu, és amely nem akar új lakókat. Ő azt mondja, hogy köszöni szépen, jól van. Ez is feszültséget okoz egyébként a falun belül, mert vannak, akik meg úgy gondolják, hogy így ki fog halni a falu, tehát valami életet kellene oda belevinni. De ezek olyan dolgok, amiket szerintem nem a kormánynak kell megmondani, hanem ott a polgármester, képviselőtestület és a falu aktív polgárai döntsék el.
Külföldiek tulajdonszerzését azt hogyan szabályozzák most? Ha a Németországból a biztonságra vágyó nyugdíjasok szeretnének valahol Sajkod, a csodálatos strand közelében egy házat venni, az fog menni?
Fog menni, ezt nem érinti. Ugye az Európai Uniós jogi kereteket figyelembe kell vennünk, tehát ilyen értelemben Európai Uniós polgárokra vonatkozóan nem lehet nemzeti alapon különbséget tenni. De egy nagyon fontos problémát érint, ami egyébként az országban szerintem több településen is problémát jelent. Nagyon sok helyen előfordul az, hogy mondjuk a 90-es évek elején német, holland, brit nyugdíjasok megvettek családi házat, gyönyörű családi házakat a falu közepén, kétszer-háromszor még nyaranta el is jöttek, és azóta semmi hírt nem hallunk róluk, azt sem tudjuk, hogy élnek-e, a gyerekek tudják-e, hogy itt van egy ház, és ez sok esetben holt tőke, sokszor a települések legjobb fekvésű részein, és ezen gondolkozunk még, hogy ezt hogyan, ugye ilyenkor mi marad egy polgármester számára? A Facebook. Elkezdi Facebookon felkutatni, hogy megtalálja-e a volt tulajdonost, vagy tudok olyan polgármesterről, aki ezt szinte szenvedélyszinten űzi, és volt is már sikerélménye, de tudok olyanról, aki pedig teljesen belenyugvóan legyint, hogy, és nézi 10-15 éve azokat a házakat ott, a falu központjában. Tehát itt valamit majd szerintem kellene tennünk, hogy hatékonyabbá tudjuk tenni ezt a rendszert, mert ez sok településen jelent problémát.
De a tulajdonnal mit lehet tenni? Azt azon kívül, hogy tiszteletben lehet tartani?
Valahogy kapcsolatba kell kerülni a tulajdonossal. De ugye nagyon nehéz, ha a tulajdonos meghal, akkor már a hagyatéki eljárás keretében másokhoz kerül, és úgy már nagyon nehéz felderíteni. És sokszor egy falunak az anyagi erőforrását, néha az intellektuális erőforrását is meghaladja az, hogy megtaláljanak egy ilyen bonyolult képletben egy tulajdonost.
Az öröklést, azt hogyan érinti a helyi önazonosságról szóló jogszabály, hogyha egy Balaton főkajári gyönyörű ház tulajdonosai sajnálatosan meghalnak, akkor a Honoluluban öröklés, akkor öröklés. A Honoluluban élő gyermek öröklés. A szír feleségével meg
a hagyományos öröklési simán. Szabályok alapján örökli. Igen.
Csak természetes személyekre vonatkozik nyilvánvalóan a törvény, mert betelepülni csak ember tud.
Igen.
Cégen keresztül mindent ugyanúgy csinálhatok, ahogy eddig?
Tulajdonképpen igen. Hát az önkormányzaton múlik, hogy ilyenkor többletkötelezettséget állapít-e meg, hiszen ismeri a helyi önkormányzatok joga is ismeri a településfejlesztési hozzájárulást. Tehát amikor szerződést kötnek, nem tudom én, hogyan járul hozzá az adott cég a település kép fejlődéséhez, vagy valami. Tehát ilyen eszközöket tudnak használni, de alapvetően ebben nem nyúltunk bele.
Felülvizsgálni az önkormányzatok évente egyszer csinálhatják? Tehát egy évben egyszer lehet szabályozni?
Igen, igen.
Ennek a szabályozásnak, ennek a korábbi logikájához az önök tervei szerint illeszkedni kell, vagy mindig a helyi igények mondják meg, hogy éppen abban az évben hogy szabályozunk?
A helyi igények mondják meg. Tehát mi ebben nem kívánjuk megkötni az önkormányzatok kezét.
Ez egy rendes eljárás, ami ellen van jogorvoslat? Tehát igen, ha én azt tapasztalom, hogy a Feri az ugyanolyan, mint én, de ő mégis betelepül, igen, én meg nem, akkor elmetek a bíróságra?
Így van. Ha diszkriminációt tapasztal, ugye a törvény maga is kimondja, hogy nem lehet diszkriminatív, és az alaptörvény szellemében kell eljárni. Ebből adódik, hogy bármilyen olyan probléma adódik, akkor ott van a rendes közigazgatási eljárás szerinti jogorvoslati lehetőség.
Budapesten az agglomerációval kapcsolatban van értelme a helyi önazonossági törvénynek? Tehát azt látják, hogy Budapestről mennek kifele az emberek?
Igen, hogy most éppen hogy állunk, mert 2022 óta a koronavírus járványt követően van egyfajta visszaáramlás is, hogy a 24-es egyenleg az hogy alakult, azt még nem tudjuk. Összességében Budapest 1990 óta 330 ezer polgárt vesztett.
És jelentős része bejön dolgozni.
Igen, visszajár, igen. Tehát hát a Magyarország, ugye Magyarországon a munkavállalók, az aktív munkavállalóknak több mint 40%-a ingázik. Ami egyébként engem meglepett ez a nagy szám. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden családban van egy ingázó aktív, gazdaságilag aktív ember. És hát ez természetesen óriási mértékben kihat a budapesti agglomeráció és Budapest közlekedési kapcsolatára is. Mi Budapestet sem akartuk, nagy vita volt arról, hogy a helyi önazonosságról szóló törvény esetében Budapestet és a megyei jogú városokat kivegyük-e a hatályból, vagy ne. Mert valóban azt mondhatjuk, hogy sok értelme, vagy érvelni lehet amellett, hogy sok értelme nincsen annak, hogy mondjuk a hatodik kerületnek, vagy a hetedik kerületnek legyenek ilyen szabályai, mert ezek hagyományosan állandóan változó népességű kerületek. De amikor találkoztam a kerületi polgármesterekkel és főpolgármester úrral is, akkor azon túl, hogy ott persze volt egy vita arról, hogy ezt alapvetően fővárosi szintre kellene telepíteni, vagy kerületi szintre, de nekem meglepően nagy volt a támogatottsága annak, hogy ez a helyi önazonosságról szóló törvény, a védelméről szóló törvény, ez a Budapestre is legyen érvényes, méghozzá a kerületekre. Elsősorban a peremkerületek, amelyek valaha önálló kisvárosok vagy nagyvárosok voltak, Újpest és a többi, Soroksár, lehet sor, Pesterzsébet, ahol úgy gondolják, hogy lehet olyan önálló identitás még, amelyet védenének valamilyen formában, és ezügyben kifejezték az érdeklődésüket, vagy legalábbis azt mondták, hogy ne zárjuk ki számukra a jövőbeli lehetőséget. Volt olyan, valóban a hetedik kerület, vagy kilencedik kerület, bocsánat, egyértelműen a kilencedik kerületi polgármester egyértelműen azt mondta, hogy ő ezt biztos nem akarja bevezetni, de szerinte attól ez még egy jó dolog, ha van, mert mások hat használják, hogyha a szükségét látják. Tehát én abban a szempontból számomra nagyon fontos volt ez a konzultációs sorozat, mert egyáltalán nem pártpolitikai alapon alakult ki a hozzáállás a törvényjavaslathoz, hanem tényleg minden polgármester a saját kerületét, saját településének az érdekeit vette figyelembe, és így szólt hozzá, és így ez egy nagyon jó megoldás lett. Budapesten is végül a kerületi szintre telepítettük ezt a hatáskört. A főpolgármester úr ezt egy kicsit nehezményezte, de tényleg csak egy kicsit nehezményezte, azt hiszem ő is belátta, hogy Budapestre valóban nincsen értelme kiterjeszteni ennek a hatáját, már fővárosi szinten, mert ami az ötödik kerületnek nem fontos, az Rákospalotának lehet fontos. Jobb ez, hogyha egy alacsonyabb szinten határozzuk meg itt a szabályozási szintet.
De most úgy áll a helyzet, hogyha mondjuk a harmadik kerületi önkormányzat azt mondja, hogy Csillaghegyre már túl sok külsős akar betelepülni, akkor ő mondjuk Csillaghegyre hozhat saját szabályozást?
Igen.
Nem tud evezni a Dunán, meg hát minek jön ide, akkor ez elvileg megcsinálhatja.
Igen.
De előremenőleg csak. Tehát akinek igen, már folyamatban
szerződése van, vagy már hatája nincsen. Igen, nem, a már elindult beruházások, a már megkötött szerződések, és a többi, és a többi. Azokra vonatkozóan nem tud már. Az új szabályozás nem tudja érvényesíteni.
Építkezésekre, társasházakra, ipari üzemekre. Ugye,
ha már elindult a hivatalos eljárás, akkor ezekre nem vonatkozik.
Ízőre nézve vonatkozhat, mondjuk, ha valaki talál egy üres telket mondjuk Csillaghegyen, és azt mondja, hogy ide egy 8 emeletes házat húzok, az nyilván meg fogja növelni az ott lakók számát.
Igen.
Akkor arra mondhatja az önkormányzat, hogy ezt ne tessék tenni?
Hát azt mond, ha hoz egy rendeletet, nem tudom én, július 22-én, és azt mondja, hogy ez augusztus 1-én hatályba lép, akkor persze itt jön a kérdés, hogy van-e már építési engedélye, nem tudom én, elindult, tehát ez nyilván ezektől függ, de alapvetően a már folyamatban lévő ügyekre nem lehet bevezetni, a jövőben induló ügyekre be lehet vezetni. Nem,
településrendezési tervekkel ezt kell valamilyen módon egyeztetni? Hát, hogy ezt minden önkormányzat megcsinálja saját magának.
Igen, ezt az ő belátásukra bízzuk. Nyilván, hogyha ugye megint csak az a három eszköz, ami rendelkezésre áll, a lakcímbejelentés feltételezkötése és a betelepülési hozzájárulás, ezek nem érintik a településrendezési tervet, mert ezek olyan eszközök, amelyek teljesen mindegy, ezek magát az ingatlan megszerzését befolyásolják. És a harmadik pedig, amely az elővásárlási jogot rögzíti, ez megint csak olyan, amit önmagában nem, ilyen értelemben nem település rendezési, fejlesztési kérdés, hanem a helyben élők preferálása a körönkívüliek kell szemben fogalmazunk. Így.
Az elővásárlási jog alapításánál arra számolnak, hogy majd a Telek szomszéd fogja megvenni azt az ingatlant,
hát ő előtt élvez,
vagy végül, ha senki nem akarja, akkor majd az önkormányzat?
Hát az is lehet, vagy kinyitják a piacot, és azt mondják, hogy akkor meg lehet.
Tehát, hogy belül nem megy, hirdet akkor ki lehet
nyitni. Igen, hát ez egyébként bevett dolog, ugye nagyon sok helyen van, társasházaknál például most is van már, hirdetményi úton kiteszik, ha van egy eladó lakás az adott társasházban, elővásárlási joggal rendelkeznek a szomszédok, ha ők nem kívánnak vele élni, akkor utána ez kinyílik ez a lehetőség.
Hogyha mondjuk a társasház a Telek szomszéd, akkor a társasház mint olyan jogosultja az elővásárlásnak, vagy a benne lakó 300 lakónak egy közgyűlésen meg kell egyezni, hogy ezt akarják-e.
Ezt gyakorlatilag a közjegyzők vetették most fel, egyébként igen, valóban egy nagyon érdekes kérdés. Mi úgy vagyunk most a földrajzi, tehát a társasházon belüli földrajzi fekvés is preferencia sort alakít ki, tehát aki közelebb lakik az adott ingatlanhoz, ő előbb nyilatkozik a sorrendben, mint a többiek a társasházból.
Van-e olyan elképzelésük, hatástanulmányuk, ami nagyjából azt valószínűsíti, hogy ez milyen mozgásokat, milyen értékváltozásokat fog elindítani. Azt mondta, hogy ő nem hit abban, hogy az árakat le fogja verni, más meg hit abban, de végül is ezért kikerült a törvényből. Tehát akkor ebben nincs egységes szakmai álláspont.
Én úgy gondolom, hogy nincsen szakmai álláspont. Mi konzultáltunk folyamatosan ingatlanpiaci szakértőkkel, a legnagyobbakkal, és ők is azt mondták, hogy maga az ingatlanpiaci árak alakulása annyi tényezőtől függ, hogy más nem mondjak, háború, gazdasági válság, infláció, beépítettség, rengeteg minden.
Lejár-e az állampapír?
Például, igen, mint idén tavasszal. Tehát ez annyi tényező, hogy ebben lehet egy tényező az önazonosság megőrzéséről szóló törvény, de korán sem lehet döntő tényező.
Mennyire kell az önkormányzatoknak szofisztikáltan indokolni a saját döntésüket, hogy miért?
Nem kell szofisztikáltan.
Semmit nem kell ébelejünk, csak azt, hogy hát korlátozok és kész.
Nem kell szofisztikáltan. Nyilván, ha diszkriminatív, a maga az indokolás is, vagy maga a cél,
azt
akkor
nyilván nem írják bele.
Így van. Hát nem biztos. Igen. Konzultációk során sok mindenfélét hallottunk, de, és időnként ugye a vitában ez is fölmerült, hogy ezt hát a diszkriminációs célokra akarják használni, akkor mindig határozottan elzárkóztunk ettől, és azt mondtuk, hogy ez szó sem lehet ilyenről, és nem hiszem, hogy az önkormányzatok nyíltan akarnának ilyet, vagy akár csak véletlenszerűen is akarnának ilyet, de nem kell olyan értelemben nagyon alaposan megindokolni jogilag, hogy az kikezdhetetlen legyen, egész egyszerűen éppen azért az a célja a törvénynek, hogyha egy önkormányzat fenyegetve, vagy fenyegetve érzi magát, hogy veszélyként érzékeli a tömeges és spontán vagy ellenőrizetlen beköltözést, akkor fordulhasson ezekhez az eszközökhöz.
Nem tömeges. Kimondom, hát nyíltan, egy népes cigány család akar beköltözni a településre.
És akkor van a hangsúly a népesen vagy a cigányon? Hát mert a cigányok az egyébként diszkriminatív, tehát az alapján nem tehet különbséget.
De most ez a törvény lehetőséget ad a népesség alapján is, nem?
Hát a hagyományhoz kötődően, tehát ez adott esetben egy horvát nemzetiségű falu dönthet úgy, hogy ő a horvát karakterét meg akarja őrizni, ezért mondom, kitiltani már nem tud senkit, de az ellenőrzést azért akarja megvalósítani, hogy ne magyarosodjon el teljesen a falu. Szerintem ez egy méltányolható szempont, de nem lehet diszkriminatív. Tehát ilyen értelemben is akkor azt megtámadhatják, hogyha azt mondják, hogy ő azért nem vásárolhatott házat, mert ő magyar például.
Elvileg megtörténhet az, hogy szabályosan szabályozza azt, hogy horvát többségű településre magyarok nem költözhetnek be?
Nem, ilyet nem lehet.
Mondom, nem lehet.
Hát most mondom, nem, ilyen nem lehet. Olyan lehet, hogy elvárják, hogy ha beköltözik, akkor vagy fizessen betelepülési hozzájárulást, vagy már az elővásárlás révén inkább a faluban lévők vásárolhassák meg a házat, és amikor már senki nem akarja megvásárolni, akkor vásárolhatja meg az, aki kívülről akar beköltözni.
Maradjunk még mindig egy kicsit Budapestnél. A tárcának van feladata a főváros működőképességének megőrzésében? Épp a beszélgetésünk idején spriccelt szét a budapesti közgyűlés, mert a pártok jelentős része nem vett részt, nincs költségvetés, jogvédelem van, inkasszó van, jogvédelem van. Kicsit lóg a levegőbe Budapest.
Hát, Budapest nem lóg a levegőbe, Budapest sok szempontból, Budapest problémája határozza meg az önkormányzati gazdálkodás probléma halmazát, éppen azért, mert itt Budapesten sokszor koncentráltan jelennek meg ezek a problémák. A tárcának van szerepe, noha nem mi vagyunk felelősek az önkormányzatok gazdálkodásáért, ez a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik a finanszírozási rendszer, mint költségvetési minisztérium, de a Budapesttel foglalkozó tárgyaló delegációnak tagja Latorcai Csaba, aki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese, illetve mi nálunk, mi neveztük ki az egyébként a költségvetési működést vizsgáló munkacsoportot irányító Domonkos Lászlót is. Volt ászelnököt, igen. Tehát ilyen értelemben van nekünk szerepünk, de ez egy több szereplős játszma, itt a miniszterelnökségnek is van, és hát alapvetően a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is, hiszen itt költségvetési kérdésekről van jó rész szó.
Mit kell megvizsgálni? Át kell nézni Budapest könyveit?
Igen.
Meg kell nézni, hogy hol megy el, hol jön be a pénz?
Azt kell megnézni, hogy az a gazdálkodás, ami Budapesten folyik, az a szó célszerűségi, nyilván jogszerűségi szempontjaiból adódóan is megfelel-e a kritériumoknak, és Domonkos László ebből a szempontból azért is esett őre a választás, hiszen korábban ászelnökként ő többször is, vagy az állami számvevőszék többször is vizsgálta Budapest gazdálkodását, tehát ilyen értelemben jobban ismeri az egésznek a szerkezetét, azokat a mozgásokat vagy változásokat, amik az utóbbi években voltak.
Mennyire kemények egy város gazdálkodásának célszerűségi szabályai? Egy város az egy politikai testület is, igen, dönthet úgy, hogy X forintot erre, arra vagy amarra költ, és akik ezt ellenzik, azok azt fogják mondani, hogy ez nem jó. De igen, attól az még lehet célszerű, mert a így döntés
van,
jogszerű.
Így van, ez meg is marad a politikai viták területének. Én azt hiszem, az most is látszott a Budapestről szóló vitáknál, hogy ez is ketté válik, tehát van egy politikai vita a Budapest működését illetően, ez a fővárosi közgyűlés frakciói, vagy a fővárosi politikában szerepet vállaló politikusok között zajlik, és van egy másik, ez a Budapest kormány párbeszéd, ahol pedig sokkal inkább a jogszerűségi és az alapellátások biztosítására koncentráló vita párbeszéd folyik.
De arra van világos szabály, hogy mondjuk egy budapesti közlekedést kinek milyen arányban kell finanszíroznia?
Szabály milyen értelemben?
Úgy, hogy mondjuk vagy az állam és a adott város, például Budapest között.
Hát az önkormányzati törvény egyedül Budapest vonatkozásában állapítja meg kötelező feladatként a közösségi közlekedést.
Ilyen muszáj csinálnia, ez azt jelenti.
És ilyen értelemben az állam ezért ott kell, hogy álljon és segítse a fővárost. A helyzet az, hogy az önkormányzati törvény úgy is fogalmaz, hogy mindaddig az önkormányzat nem láthat el önként vállalt feladatot, amíg a kötelező feladatoknak a anyagi fedezetét nem biztosítja. És a vita ugye, többek között rengeteg vita van, de a BKK-val kapcsolatban, vagy BKV-val kapcsolatban az egyik vita az pontosan arról folyik, hogy Budapest megtesz-e minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a budapesti közösségi közlekedés finanszírozása zavartalan legyen, vagy pedig ő úgy várja az állam jótállását a közösségi közlekedés működtetésért, hogy ő közben más, egyébként nem kötelező feladatokra pénzt ad, anélkül, hogy ellátná a kötelező feladatok finanszírozását.
A kötelező feladat az egyben azt is jelenti, hogy ha már kötelező, azt akkor az államnak kell finanszíroznia a teljes végső értékében?
Soron. Igen, hát végső soron igen. Tehát, hogyha az önkormányzat, ugye az állam ad a finanszírozás keretében, ad egy olyan támogatást az önkormányzatoknak, amely a kötelező feladatok ellátását optimális esetben 100%-osan, szuboptimális esetben bizonyos arányban finanszírozza azzal, hogy az önkormányzat is hozzáad, közétkeztetés például, nem csak Budapest, hanem az önkormányzatoknál túlnyomó rész, és sajnos nem 100%-ban finanszírozza a költségvetést, tudjuk jól, az önkormányzatoknak is hozzá kell adni pénzt. De ezek olyan, mivel kötelező feladatellátásról van szó, ezért itt ebben az esetben az állam megjelenik finanszírozóként, van nekünk az úgynevezett REKI nevű alapunk, amely a rendkívüli kiadásokra adott támogatás, szintén rendkívüli támogatás. Azok az önkormányzatok, amelyek önhibájukon kívül, tehát okosan gazdálkodnak, jól gazdálkodnak, átlátható módon, prudens módon, és a többi, ám mégis az infláció miatt, a bevételek hiánya miatt, vagy valami miatt nem tudja finanszírozni a kötelező feladatellátást, akkor a kormány ad pótlólagos támogatást, hogy a kötelező feladatokat el tudja látni.
Ez az önhiki, régen így hívták azt hiszem.
Igen, a régen önhiki volt a neve, ma Reki a neve, igen. És tehát ott az állam ott van végső soron, de persze a vita mindig, és a Reki elbírálásánál is, és Budapest ügyénél is az a végső soron a kérdés, hogy egyrészt jól van a meghatározva a kötelező feladatok ellátásának köre, ugye a megyei jogú városok többször szóba hozták már, hogy miközben csak Budapesten kötelező feladat a közösségi közlekedés, valójában egy Debrecen nagyságú város, egy Győr nagyságú város, vagy egy Salgótarjánt, ahol közel 30 kilométer a fekvéséből adódóan, közel 30 kilométer van a város egyik végpontjától a másikig, ám nem kötelező a közösségi közlekedés, nem kellene itt is kötelezővé tenni, kötelező feladattá tenni a közösségi közlekedést. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy a kötelező feladatok finanszírozását az önkormányzatok valóban tőlük elvárható alapossággal látják-e el, vagyis valóban tényleg azt teszik-e, hogy csak akkor fordulnak az önként vállalt feladatok finanszírozásához, ha már a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását megoldják.
Az mitől függ, hogy egy állami finanszírozás egy adott kötelező feladatra mikor optimális, vagyis 100%-os, meg mikor szóba optimális, vagyis nem 100%-os?
Ennek volt annak idején, amikor az önkormányzati törvény hatályba lépett, ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor volt egy számítási kulcsa, és azóta költségvetésről költségvetésre igazítjuk, vagy nem igazítjuk hozzá. Most a tavalyi költségvetésben, például a 2024-es költségvetésben nem volt igazán infláció követő az önkormányzatok finanszírozásának emelkedése. Az úgy néz ki, hogy a mostani költségvetésben sikerül megoldani, persze az infláció mértékétől is függ, most kb. 6%-kal emelkedik az önkormányzatok finanszírozása, tehát abban bízunk, hogy legalább reál értéken tudjuk tartani az önkormányzati rendszer támogatását, de valójában ettől függ, hogy ez, ugye a legtöbb helyen, mivel, ahogy ön is mondta, minden önkormányzat valamilyen szempontból más, és ebből a szempontból szerintem az önkormányzati törvény miközben egy nagyon jó, nagy stabilitást ad az önkormányzati rendszer működésének, de amikor az 55 fős Hosztót és az 1.700.000 fős Budapest ugyanazon önkormányzati törvény rendelkezései alá tartozik, akkor elkerülhetetlen az, hogy az egyiknek a keze lóg ki, a másiknak a lába, tehát folyamatosan próbáljuk a finanszírozásban is gyakorlatilag valahogyan összeigazítani ezeket az elveket, és ettől függ. Ez egy állandóan mozgó tárgyalássorozaton, kérelmeken, rendkívüli támogatásokon alapuló dinamikus egyensúly.
Elvileg elképzelhető, hogy egy Budapest méretű város csődbe megy?
Elvileg, a kérdés pontos. Elvileg elképzelhető, a gyakorlatilag a kérdés.
Jó, de akkor az ilyen jogi vodok, hogy akkor csődvédelemi kérelem, igen, akkor fizetési, igen, akkor haladékok vannak.
Igen, akkor költségvetési biztost rendelnek ki. Volt már egyébként ilyen, talán a hallgatók is emlékeznek, vagy nézők és hallgatók is emlékeznek rá. 2012-13 körül volt, amikor Esztergomban olyan helyzet alakult ki, hogy a közvilágítás számláját nem tudta kifizetni Esztergom, gyakorlatilag összeomlott a költségvetése, és a kormányhivatal, és az akkori nevén kormány megbízott, aki az a Bertala Judit volt, aki most a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban területfejlesztési felelős államtitkár, volt az, aki tulajdonképpen, ha nem is átvette Esztergom gazdálkodását, de a polgármester mellé állt, és egy konszolidációs programot vitt végig. Ha Budapest csődbe jut, akkor nagy léptékben, de tulajdonképpen ugyanígy egy konszolidációs program végrehajtását kell elérni a főváros önkormányzati szereplői és a kormány által kijelölt költségvetési szereplők között.
Ha jól értem, akkor azzal fog járni, hogy megnézik, hogy mi az a nem kötelező feladat, aminek a finanszírozását meg kell állítani, ha hogy jusson, igen, a kötelezőre.
Igen. Igen, illetve hogy megy a kötelezők finanszírozása, nem tehető-e az hatékonyabbá, és a többi.
De erre Domokos Lászlónak és csapatának kell egy, igen, javaslatot tennie?
Igen.
Körülbelül mikorra lesznek ezzel kész, mert hát itt az óra ketyeg.
Most megfogott, mert nem, én ebben a munkában nem veszek részt, ugye ez Latocai Csaba portfóliója, én úgy tudom, hogy folyamatos tárgyalások és egyeztetések vannak a főváros vezetésével.
Ez ebben a tekintetben olyan, mint egy ászvizsgálat, hogy megvan a vizsgálati eredmény, jönnek az észrevételek, akkor igen, azt megbeszélik, azt szerint, ha lehet, akkor korrigálják, igen, ha nem, akkor nem lehet.
Igen, ugye nekünk is az az érdekünk itt, hogy nem, ne konfrontáció legyen, nyilván van vita is, de alapvetően a főváros és a kormány között együttműködés legyen ebben a konszolidációban, a kormány segítse a fővárost abban, hogy ismét stabil és konszolidált körülmények között tudjon működni.
Lehet, hogy gyermeked a kérdés, de egy kormánynak miért fáj az, ha egy főváros csődbe megy? A politikai viták élességéből még arra is lehet következtetni, tulajdonképpen idézőjelben még örül is neki, hogy a politikai ellenfél mindegyik mekkora vereséget szenved.
Azért, ami miatt a fejlesztése kapcsán is állandóan van vita, ugye a főváros azt mondja, hogy nem, a kormány nem fejleszti Budapestet, a kormány pedig mindig elmondja, hogy milyen beruházások valósultak meg, a Pázmány Katolikus Egyetem építésétől kezdve, a Károli Egyetemen a különböző befektetések, az utak megújulása és a többi. A kormány számára Budapest nem csak egy város. Az sem lenne jó egyébként, ha egy város csődbe menne, bármelyik város, mert az azt is jelenti, hogy a kormánynak a konszolidáció révén át kell vállalnia a felelősséget, a konszolidációért viselt felelősséget, de Budapest az ország fővárosa. Budapest ráadásul egy olyan város, amely a maga az Európai Unió átlagát jóval meghaladó fejlettségével húzza föl Magyarország fejlettségi statisztikáit, és részt vesz egy olyan városok közötti versenyben, amelyben Bécs, Varsó, Bukarest, Prága, Zágráb és a többi városok vesznek részt, tehát Ha Budapest sikertelen, ha Budapest összeomlik, ha Budapest csődbe jut, az okozhat esetleg a vérmesebbeknek pillanatnyi politikai örömöt, de összességében az egész ország számára közép és hosszú távon ez már inkább egy vesztes játszma akkor.
A versenyképes járások program is elindult, ez nem olyan nagyon régi program ennek a
januári októberben program. Kezdtük el az egyeztetést, mindig szoktunk konzultációt csinálni, mint az látható, az ilyen nagyobb lép. Ugye maga az egész minisztérium az, hogy bár furcsának tűnik nekem is, de 2024. január 1-től működik, hiszen onnantól van közigazgatási és területfejlesztési minisztérium, és még 24-ben előkészítettük a versenyképes járásokat, és 25-ben pedig most az önazonosságvédelméről szóló törvény született meg. Ez mind-mind konzultációs sorozat eredményeként, tehát eddig gyakorlatilag a bő egy év, másfél év alatt folyamatosan konzultáltunk az önkormányzati szereplőkkel.
De a versenyképes járások programnak a forrás átcsoportosítás a leglényege, vagy a szervezés a leglényege? Mi?
Én azt mondanám, hogy a leglényege az, hogy a egymáshoz földrajzilag közel fekvő településeket és a mindennapi élet szempontjából egymásra utalt településeket együttműködésre ösztönzi. Tehát ma az a kisváros, amelynek a gyárai fizetik az iparűzési adót, és amelynek a gyáraiba egyébként a környező településekről járnak be a dolgozók, és számukra ez nem kérdés, hogy ők az egyik faluban laknak, a másik városban dolgoznak. Most ezek a települések, amelynek a polgármesterei adott esetben nem is álltak szóba egymással korábban, most kénytelenek közösen megfogalmazni a fejlesztési célokat, megpróbáljuk közelíteni a fejlesztéspolitikát, a közigazgatást, az állampolgárok mindennapi élet szintereihez.
De akkor a gyárbirtokos polgármesternek meg kell osztania a helyi adóbevételeket a dolgozó birtokos településekkel.
Igen.
De ez hogy megy? Tehát szerződni fognak?
Hát közös projekteket nyújtottak be. Most bíráljuk el, most engedélyezzük, vagy most hagyjuk jóvá azokat a projekteket, amelyek beérkeztek. A nyár folyamán kötjük meg a támogatási szerződéseket, támogatási okiratokat, és abban bízunk, hogy szeptember elején indulnak ezek a projektek, az ezzel finanszírozott projektek. Ezek egy része, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy jelentős része valójában beszerzés, nem építés. Ugye ez 250 millió vagy 500 millió forint az, ami egy járásnak jár. Ez építési beruházásra nagyon kevés.
Egy méter út.
Igen, igen. De nagyon jó például arra, hogy egy CT-t megvásároljanak a helyi kórházba, hogy trafipaxot szereljenek föl a belterületi részekre, hogy térfigyelő kamerákat az egyes érzékenyebb területekre. És azt látom, hogy adott esetben ezek a közös projektek mondjuk egy közbiztonsági csomagot raknak össze, ami azt jelenti, hogy az adott járás településeinek mindegyikében lesz mondjuk térfigyelő kamera, vagy trafipax, vagy zebra, vagy nem tudom. És Itt akkor nem azt, van olyan is, látom, hogy van olyan járás is, amelyik azt csinálta, hogy akkor per kopf leosztotta a fejlesztési pénzt, és akkor...
Abból nincs vita, mindenki azt megkapta hát a részét. De nem mentünk előre egy méter.
Így van. De a túlnyomó többsége a járásoknak ma már kezdi megfogalmazni a közös projekteket, és ami különösen pozitív számomra, hogy sorra jönnek azok a visszajelzések a polgármesterek részéről, hogy egyébként a fejlesztési fórumokon folytatott viták során rájöttek, hogy még egy csomó olyan terület van, ahol ők együtt akár megbeszélik a problémát, vagy együtt előre is léphetnek, mert ez a jövő meggyőződésem szerint, hogy az egymáshoz közelfekvő települések elkezdenek együttműködni.
Jó, de akkor a méretgazdaságosság teszi őket majd versenyképesekbé?
A méretgazdaság, igen, a méretgazdaságosság is alapvetően, és az is, hogy nem egymással szemben fejlesztenek, ahogy tetszik. Tehát egymás mellett lévő kisvárosok nem szükségszerűen ugyanaz, vagy akár nagyvárosok is nem szükségszerűen ugyanazt fejlesztik, hanem kialakul egy munkamegosztás az egymáshoz közeleső települések között.
De akkor a versenyképességnek az a mérőszáma, hogy ott a jól lét az hogyan növekedett, vagy mondjuk a helyi adóerő az hogyan emelkedett meg? Mert mondjuk a helyi adóerő az inkább valamelyik másik rovására tud megemelkedni, ha a gazdaság
igen, meg a stagnál. Helyi adóerő, igen, ez egy ilyen, sokszor az önkormányzatok által is vitatott kategória, mert adott esetben előfordulhat egy település, aminek egy szegény térségben van egy város, aminek van egy hatalmas üzeme, ami iszonyatosan megfelhúzza az adóerejét annak a településnek, ami miatt kiesik pótolagos támogatásokból, miközben a körülötte lévő települések pedig szegények. Hogy mivel mérjük? Uh-huh. Hát alapvetően az elégedettséggel mérjük. Egy év, az első év után nem is tudjuk mással mérni, mint azzal, hogy ez ismétlődik-e, akarják-e, hogy legyen, és születnek-e újabb projektek, illetve a projektek révén valóban az élhetőséget szeretnénk mérni, azt, hogy egy kicsit úgy, mint ahogy a Magyar Falu programnál, szintén kisösszegű beruházásoknál a falvak maguk mondhatják meg, hogy ők milyen fejlesztéseket akarnak, itt a járások mondhatják meg maguk, hogy ők milyen fejlesztéseket akarnak, ami azért is fontos, mert az elmúlt években a megyeszékhelyek, vagy a megyei jogú városoknak is volt dedikált fejlesztési forrásuk, a falvaknak is, az 5000 fő alatti településeknek is, de ezeknek a kis és középvárosoknak, amelyek tipikusan járásszékhelyek, és amelyek a térségükkel együtt léteznek, ezeknek nem volt eddig dedikált forrásuk.
De a járások vezetői, vagyis a települések vezetői elég stabilnak látják a programot ahhoz, hogy jövőre is gondolkodjanak rajta?
Igen, én azt látom, hogy igen.
Tehát ez a 200 és 500 millió forint, ezt úgy látják, hogy ezzel még 5 év múlva is tervezhetnek?
Én szeretném, hogyha sokkal többet távlatosan azon gondolkozunk, és azt szeretnénk elérni, csak hát ugye itt a választások...
Hát ezért kérdezem, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz.
De a mi tervünk az, hogy ez a bizonyos szolidaritási hozzájárulás, ami nagyon sok vitát vált ki, ez szépen lassan, ez alakuljon át ennek a térségi fejlesztésnek a fő forrásával. Ezügyben a Megyei Jogú Városok Szövetségének van is egy javaslata, amit tárgyalunk is majd, amelynek a lényege az, hogy a szolidaritási hozzájárulás egyrészt limitálva legyen, tehát ők egy 15%-os elvonást maximalizálnának. Részemről ez is tárgyalóképes alap, és egy fontos kiszámíthatósági tényező lenne a jövőben. Másrészt pedig ne tűnjön el a szolidaritási hozzájárulás által befizetett pénz a nagy kalapban, a nemzeti költségvetésben, hanem legalább ketté vagy három részre váljon, és annak egyik része legyen az, ami visszamegy abba a járásba, amelyik befizette a szolidaritási hozzájárulást, a másik része pedig felzárkóztatásra menne, tehát azokban a térségekben lenne megpályáztatható, ahol egyébként az átlagos szintnél alacsonyabb a fejlettség, vagy az adóbevétel, vagy valahogyan meghatározzánk a felzárkózás kritériumait.
Ebben a gazdasági helyzetben lát arra politikai akaratot, hogy a szolidaritási hozzájárulás elosztása az ne olyan igen. legyen, mint egy 40 éves
azbeszt. A miniszterelnök is határozottan elkötelezett ebbe az irányba.
Most fillérre oda jusson, ahova az tervezve van?
Igen, így hogy mondjam, újságíróként poentírozva, igen, azt mondom, hogy fillére oda is van, ahova. A lényegét a polgármesterekkel konzultálva is én azt gondolom, hogy a szolidaritási hozzájárulás legnagyobb problémája nem az, hogy az önkormányzatoknak, a módosabb önkormányzatoknak be kell fizetniük ezt, hanem azt, hogy az a polgármester nem tudja megmondani a saját választópolgárainak, hogy egyébként az általa befizetett összegből hol létesült micsoda. Ha ezt a kapcsolat meg tudjuk teremteni, és én abban bízom, hogy a versenyképes járások program vagy ennek utódja ezt meg tudja teremteni, akkor szerintem békét tudunk teremteni az önkormányzati világban.
Ma ki miről és kivel tárgyal Európai Uniós források ügyében?
Ugye én alapvetően és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az Európai Uniós források hazai felhasználásáért vagyunk felelősek. Az Európai Uniós források megszerzéséért ma már alapvetően az Európai Ügyi Minisztérium van, amióta létrejött az Európai Ügyi Minisztérium. Igen, Boka János. Ugyanakkor van egy átfedés a kettőnk között nyilvánvalóan. Egyrészt én tárgyaltam addig, ameddig nem jött létre az Európai Ügyi Minisztérium, hiszen addig nem volt tulajdonképpen olyan tagja a kormánynak, aki az európai ügyeket legalábbis pénzügyi támogatások szempontjából vitte volna. Másrészt pedig vannak olyan források, például a kohéziós pénzek három operatív program 55%-os felfüggesztése, ahol én is tárgyalásban vagyok a bizottsággal. Ez egy más kérdés, hogy a felfüggesztés megszüntetéséhez milyen feltételeket kell teljesíteni, ez már jó rész Boka János asztala. De mi itt együttműködünk természetesen ebből a szempontból.
Mi az, ami még lóg a levegőben és megszerezhető, és van-e olyan, ami végleg elveszett, mert lejárt a határidő, stb.
Hát, ami még lóg a levegőben és megszerezhetők, ezek tulajdonképpen egyrészt de ez igazából egy álomszerű fordulat lenne, ha egyszer a jogállamisági feltételességi eljárásból kiengednének minket, holott meggyőződésünk szerint azért jó részt teljesítettük azokat a kritériumokat, ezek jó részt az igazságügy, a jogállamiság kérdéséhez és az igazságügy függetlenségének kérdéskörhez kötődtek.
Legfelső bírósági ügyelosztás.
Igen, ezek voltak, ezek megcsináltuk, és ezt el is ismerte az Európai Bizottság, szabadított is fel némi pénzt, de a jogállamisági feltételességi eljárásból még nem engedett ki minket. De ha ki is engedne, akkor is van még az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek, amelyek nem a... Míg a jogállamisági feltételességi eljárás azt mondja, hogy bizonyos pénzekhez nem férhetünk hozzá, addig a horizontális feljogosító feltétel pedig azt mondja, hogy bizonyos forrásokhoz ugyan elvileg hozzáférhetünk, de gyakorlatilag nem kezdhetjük el felhasználni, mert itt van az akadémiai szabadság kérdése, aminek már önmagában a definíciójáról is meglehetősen hosszas vita zajlik a kormány és az Európai Bizottság között, vagy éppen a gyermekvédelmi törvény, amelynek általuk diszkriminatívnak tartott passzusai miatt szintén nem férhetnénk hozzá az Európai Uniós forrásokhoz, de ez már akkor lenne, ha esetleg előrébb tudnánk jutni ezekben a kérdésekben.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert jobban járnak, mintha nem iratkoznak föl. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.